Úgy gondolom, hogy arany a legnagyobbak egyike, és talán nem eléggé hatékonyan, nem eléggé az érdemeihez méltóan emlékezünk rá. Tehát sok minden elhangzik róla, de valahogy, mintha pont ő maga sikkadna el az életműve. Nekem mindenképpen meghatározta az életem, többféleképpen is. Az egyik az, hogy szüleim íróbarátainál vendégeskedtem nagy szalontán, évtizedeken keresztül, minden vakációmat ott töltöttem, úgyhogy nagyon jól ismertem a Csonka-toronynak a múzeumát, minden tárgyát, még láttam a pipa gyűjteményét, a könyvtár egy része ott volt, személyes bejegyzésekkel azt még kézbe vehettem, kalapját láttam a fogason. Aztán később rádiósként az első riportutam szintén szalontára vezetett, és életem első rádiós adását 1972-ben az akkor még élő aranyleszármazottakkal készítettem. És mindig elkísért, tehát, hogy amikor arról beszéltünk, hogy mi az a 7 könyv, amelyet az ember a Holdra magával vinne, akkor én a 2 kötetes szattyánbőrbe kötött bibliapapírra nyomtatott 2 nagy aranykötetemet beillesztettem a 7 közé, és később, amikor Petri Györggyel beszélgettünk erről, kiderült, hogy minden hosszabb útjára, minden hosszabb ösztöndíjas idejére magával vitte az aranyköteteket. Az, hogy ki arany, azt megtanulhatjuk Nemes Nagy Ágnestől vagy Szerb Antaltól. Szerb azt mondja, hogy minden szál aranyhoz vezet, és a magyar szellemi életnek arany a sugárzási központja. Egyfajta titkos utalásrendszer és vonatkoztatási középpont. Szerb Antal még azt is mondja, idézem pontosabban, hogy a szabadságharc utáni időkben arany jobban meg tud nyilvánulni, mint azelőtt. A megtört fájdalom országa, ami akkor Magyarország volt, az az ő lelki tája. A történelem találkozik belső diszpozíciójával, és arany a hivatott énekes, aki siratja nemzetét. Gondoljunk a páratlan Petőfi Csirató vagy Széchenyi Csirató versére valóban. Melankolikus költő, érzékeny, talán ezért nem beszélnek ma annyit róla, nem divat depressziósnak vagy érzékenynek lenni. Ez az óriási ember, aki az akadémia főtitkára, és hát őt tekintik a nemzet költőjének, állandó kétségek között élt, hogy vajon jó-e, amit ír, és hogy kell-e valakinek, ez egy nagyon érdekes kételj, ugye 19. században, hogy az egyre józanabb és az egyre gyakorlatiasabb emberekben nem szűnte meg minden vágy, hogy valami magasabb irodalmat befogadjanak. Ez a kérdés, úgy érzem, hogy ma is nagyon aktuális. Nemes Nagy Ágnes azt mondja, hogy aranynak a szavai, a szóhasználata, a mondatfűzése, a képanyaga, a vershangzása, a verszenéje, a páratlan verszenéje, a hangulata az, amelyet azonnal föl lehet ismerni. És hát ő hosszan elemzi az 5. László ballada elemzésében az, hogy hogyan lazít fel egy zárt versformát koriambusokkal, mi az a mesterfogás, amelyet tévedhetetlenül muzikálissá és az emlékezetben megtapadóvá teszi a verset, és nagyjá. Arany érdekes módon, talán épp melankóliájából következően a lelki furdalás költője. Nála a nagy történelmi egyéniségek, a bűnösök nem csak, ha lehet, elnyerik a balladáiban és eposzaiban a büntetésüket, de mindig rettenetes lelkiismeret furdalás gyötri őket. Ez összefügg nyilván azzal a világszemlélettel, amelyben a világ fölött trónoló legnagyobb hatalom az tulajdonképpen a sors. Nagyon fontosnak tartom, amiről ritkán esik szó, mivel elsősorban epikus költőként tartják számon, hogy milyen érzékeny, milyen érzéki, a szenzualitásáról ritkán esik szó. Csodálatosak a lélektani ismeretei. Például a Toldi szerelmében egy páratlan, mondjuk Tolsztoj Feltámadás című regényéhez hasonlíthatom a Katyusa megjelenítéséhez, de említhetném Shakespeare Rómeó és Júliáját is, amelyben egy párbeszédből kicsap az a hív, az az érzelmi hív megérinti az olvasót vagy a hallgatót. Ez történik a Toldi szerelmével is. A Piroska a tiltott csók után azt mondja, ó, bújni, pirulni, a földbe süllyedni, elveszni, de mégis szeretni, követni. Tehát ez a belső kétely, amely a kötelesség, a látszat, a szokások, a család, az udvarral szemben mégis minden, ami tiltott, és mégis hogyan üt át rajta az érzékiség, nem erről az oldaláról szoktuk Aranyt ismerni. Mindent tud lélektanilag, mondják is, hogy pszichológizáló regénynek felel meg a Buda halála, vagy a Toldi szerelme, vagy a Toldi estéje, ilyen módon is lehetne olvasni. Érdekessége az, hogy a kis dolgok mérhetetlen művészete, tehát olyan fajta a magyar életmódnak, a kortárs és a réginek, hiszen rengeteg könyvet búvárolt az eposzai megírása előtt és megírás közben, olyan részleteket tud, a mindennapi élet olyan részleteire figyel, hogy szinte enciklopédikusnak tekinthetjük ebben. A magyar realitás részleteit mutatja. Tudni kell azt is, vagy emlékeznünk kéne arra, hogy milyen hihetetlenül okos, Szerb Antal írja le, milyen mérhetetlen intelligenciájú Arany. Sokkal műveltebb, mint a kortársai. Amikor még Nagyszalontán él, amikor földosztásról van szó, akkor megtanulja a geometriát, és megtanul térképet rajzolni. Amikor aljegyző, akkor jogi ismereteket szerez, és pénzügyi ismereteket, természetesen egész életében hasznát veszi ezeknek. Zenél, tudjuk azt, hogy dalokat is szerzett, muzsikált maga is, szobrot farag, és aztán nagyon különös az, ahogyan egyedül megtanul antik nyelveket, és megtanul angolul. Például az angol szavakat kiejtés szerint hexameterekbe rendezte, és így tanulta. Neki köszönhetjük máig a legnagyobb, a legköltőibb, Shakespearehez legközelebb álló Hamlet fordításunkat. De az irodalomtudományi tanulmányai, vagy a nyelvészeti írásai is jelentősek. Tehát van benne egyfajta enciklopédikusság, amelyről ilyen módon nem szoktunk beszélni, valahogy természetes velejárójának tartjuk a nagyságnak, pedig nem minden költőnk ilyen, nem ilyen példátlanul sokat magába szívó és sokat visszaadó. Óvatosan és előrelátóan kezeli az anyagi ügyeit is, abban is sem szokványos. Tehát a költőket hol rendkívül szegényként képzeljük el, hol pazarlóként, hol ugye a művészhez valami fajta bohémia társul, vagy művész képzetéhez. És ugye ő az egyik legnagyobb művészünk, de egyáltalán nem volt bohém. Óvatosan és előrelátóan kezelte az anyagi ügyeit is. Például búzát vesz, és akkor, mikor ennek emelkedik az ára, továbbadja, pénzét kiadja kamatra. Rendkívül gyakorlatias, és nagyon óvatosan és okosan él, és szerényen. A kérkedés az soha nem sajátja. Na most nagyon fontos Aranynál az a vonása, amelyet Nemes Nagy Ágnes és sokan megemlítenek, egyébként Németh Béla is korszakalkotó tanulmányaiban. A küzdelmében a nagysággal és azzal a szereppel, amelyet a nemzet irodalmában betölt, és a kételjei között egy nagyon érdekes sáv az iróniája, tragikus irónia, nem minden gőgtől mentes, tudja, hogy nagy költő, de ez a kételj és a méltóság közötti sávban inognak ezek az öregkori versek, mindenképpen fontos az, hogy ironikus és nagyon finom humora is van, különösen ezekben az öregkori versekben. Betetőző és továbbadó költő, Én Johann Sebastian Bachhoz hasonlítanám. Lezár egy korszakot, a szabadságharc és a szabadságharc utáni irodalom korszakát, és a utat nyit a modern költészetnek. Valahogy úgy benne van a minden lehetőség. Nem azt mondom, hogy ő rendkívül modern költészetet alkotott, de mindenképpen rendkívül maradandó költészetet alkotott. Éppen úgy, mint Johann Sebastian Bach, aki az európai zenének egészen a dodekafóniáig nyitott kaput. Nagyon fontosnak tartom még, hogy az európai kultúrának mély és átható ismerete jellemezte nem csak az, hogy görögül megtanult, hogy németül kitűnően tudott, angolul megtanult, hogy rengeteget olvasott, nagyon sokféle könyvet, hanem ismerte, szerette és követte is. Tehát a szépirodalmi figyelőben, amelyet szerkesztett, például nem gondolnánk, hogy a kortárs Baudelaire-ről és könyvéről közöl ismertetést. Mindig azt szokták mondani, hogy nem olyan modern, mint Baudelaire, nem olyan modern, de figyeli, tudja, hogy ki Baudelaire, ez nagyon fontos. És hát nagyon finom áthallások is vannak, és erre szeretném felhívni a figyelmet. Ugye ő remekül olvasott németül, jól ismerte Goethét. És a Széchenyi emlékezetében van négy ilyen sor ebben a csodálatos, megrendítő versben. Nem hal meg az, ki milliókra költi dús éltekincsét, ám bár napja múl, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomul. Ennek a négy sornak van egy előképe Goethe költészetében, a Schiller koponyája című versben, amely arról szól, hogy a már sok éve halott Schiller koponyáját kézbe veszi és elgondolkodik, hogy az egykori harcostárs, levelezőtárs és óriási költő mi is ma. És azt mondja a zárósorban, s ami szilárd, szellemmé oldva leng el, s a szellem műve megmarad szilárdul. Nem tudom, ezt a két Goethe sort nem hallani a későbbi aranysorokban. Persze nem tudható, ugye Goethét Vas István, a szintén Goethét fordító Vas István fordította, lehet, hogy ő aranyra volt érzékeny, és így fordította Goethét, de minden esetre így szív fel egy nemzeti irodalom a miénk valamit egy másikból. Örülnék, ha az eljövendő korok ebben is követnék Arany Jánost, a más kultúrák, a nagy kultúrák felszívásában.